Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. részének első 7 versétől, és a 18. versről pedig néhány válogatott verset. Ezek után Pál Athénból eltávozott és Korintusba ment. Itt egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóra talált, aki nemrég jött haza Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius megparancsolt, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából. Hozzájuk csatlakozott, s mivel ugyanazt a mesterséget folytatta, náluk maradt és együtt dolgoztak. Mesterségükre nézve ugyanis mindketten sátorcsinálók voltak. Vitatkozott minden szombaton a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni mind a zsidókat, mind a görögöket. Amikor megérkezett Macedóniából Szilás és Timóteus, Pál teljesen az ige hirdetésnek szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. De amikor ellenszegültek és káromlásokat mondtak, ruhájáról lerázta a port, és ezt mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És elköltözött onnén egy Titus Justus nevű istenfélő ember házába, a zsinagóga szomszédságába. Pál még egy jó ideig ott maradt, és aztán elbúcsúzott az atyafiaktól, és Szíriába hajózott. Vele együtt ment Priscilla és Aquila is, akik fejét Kenkreában megnyiratta, mert ez volt a fogadása. Így jutott el Efézusba. Ott őket elhagyta, maga pedig bement a zsinagógába, és vitatkozott a zsidókkal. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, járatos az írásokban. Ez már oktatást nyert az Úr útjáról. Buzgóságtól érve lelkesen és pontosan hirdette és tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, bárcsak János keresztségét ismerte. És kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Amikor pedig meghallotta őt, Aquila és Priscilla magukhoz vették, és még pontosabban kifejtették előtte az Isten útját. Majd amikor Achájába akart átmenni, az atyafiók buzdították, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be. Oda érkezése után nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek a kegyelem által. Nyilvánvalóan nagy erővel cáfolta a zsidókat, és bebizonyította az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Eddig az ige. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert szóba állsz velünk. Áldunk téged, Urunk, mert jól ismersz bennünket. Áldunk téged, Urunk, mert tudod, mi lakik a mi szívünkben. Áldunk téged, Urunk, mert nem kell és nem lehet semmit elrejteni előled. Épp azért jössz hozzánk újra meg újra. Épp azért keresel, és épp azért szeretnél megszólítani ma is bennünket, mert tudod, mi van a mi szívünkben. Eljöttünk, Urunk, úgy, ahogy vagyunk. Hoztuk az álmainkat, hoztuk a vágyainkat, hoztuk a fájdalmainkat, kérdéseinket, kétségeinket, jövőről álmodásunkat, hálaadásunkat és örömünket. Itt vagyunk, Urunk, úgy, ahogy vagyunk. És arra kérünk, te teremts bennünk csendet, és ebben az áldott csendben beszélgess velünk. Szólíts meg bennünket, és vezess akaratod szerint. Tedd áldottá ezt a mai együttlétünket is. Jöjj, Szentlélek Isten, légy köztünk és velünk. Amen. Fennállva, hallgassuk meg Isten üzenetét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 16. részből, a 3., 4. és az 5. vers egy részét. Köszöntsétek Priszkát és Aquillát, munkatársaimat a Krisztus Jézusban, akik érettem életüket kockáztatták, akiknek nem csak én tartozom hálával, hanem a pogányok minden gyülekezete is. Köszöntsétek a házuknál lévő gyülekezetet is. Eddig az igen, foglaljunk helyet. Tegnap egy beszélgetésben arról váltottunk egymással szót, akikkel beszélgettünk, hogy miben áll egy-egy gyülekezetnek az ereje. Mitől tud jól működni, és hogyan működhet jól egy gyülekezet. És arra jutottunk, hogy akkor tud életképesen és jól működni, élénk lenni egy gyülekezet élet, ha sok kis csoportja van, lehet legyen egész nagy létszámú mamut gyülekezetekről szó, akár pedig ilyen kisebb létszáma, mint a mi közösségünk is. A kicsi csoportok teszik össze az erejét, és a kicsi csoportok történése segíti és erősíti a gyülekezetek életét. Az apostolok cselekedeteit olvassuk most, ami bibliaolvasó rendünk szerint napról napra, és nagyon szép vallomásokat, nagyon szép történeteket, olykor irigylésre méltó történeteket olvasunk, látunk arra, hogy hogyan is születnek a gyülekezetek, hogyan születtek az ős gyülekezetek, az első keresztény gyülekezetek. A tegnapi napi igénk volt ez a felolvasott résznek a vége, amikor már Pál Efézusban elválik Aquilától és Priscillától, és megérkezik oda Apollós. Ez épp a tegnapi részünk volt. Mit is mutat nekünk ez a rész? Kiderül az ige leírásából, hogy munkamegosztás és szerepek vannak a misszióban is. Nem egy ember vállán van minden feladat és minden munka, hanem úgy szerveződnek a gyülekezetek, hogy ebben szerepek, különböző feladatok, különböző munkamegosztás van. És ebben a gyülekezeti történésben, ahogy megszületnek a gyülekezetek, az Efézusiban, épp úgy, mint a korintusi gyülekezet születésében, oszlop szerepe és helye van Pál csöndes munkatársainak, Aquilának és Priscillának például. Az ő személyük többször előfordul az ige során, és többször találkozunk az ő nevükkel és munkájukkal. Érdemes ma végig gondolnunk, hogy is történt a gyülekezetek születése, és mi volt ebben a szerepe ennek a házaspárnak, Aquilának és Priscillának. Pál az örök nyüzsgő, a sokat utazó, a sokszor látszó, emblematikus figurája a kereszténységnek, az egész missziónak. Nem nélkülözheti a csöndesebb, a háttérben munkálkodó alakokat. Az ő dinamikus egyénisége, az ő lendületes egyénisége mögött ott vannak, és ott állnak mellette a csendesen munkálkodó, kevésbé ismert társai és kevésbé ismert segítői. Ő áll a misszió reflektorfényében, róla szól az egész apostolok cselekedete, az ő missziói útjairól. Ugyanakkor a háttérben, mögötte, mellette ott vannak a csöndesebb, kicsit kevésbé látszó emberek és kevésbé látszó munkatársai is. A misszió tehát, és ez az első üzenetei a mai igénknek, a misszió közös ügy. És közös felelősség, nem egyéni és nem egyszemélyes vállalkozás. Nem úgy van az, hogy valaki megy elől, és aztán kiosztja a dolgokat, feladatokat jobb esetben, és születik a munkája nyomán, egymaga munkája nyomán gyülekezet, hanem közösségi ügy, közös találkozásokból, közös történésekből születik az egyház élete is. Az egyházat így is lehet nézni emberi formaként, hogy közösségek hálózata. A szociálpszichológia ismeri ezt, hogy mi az, hogy közösségek hálózata. Így van ez az első gyülekezetek életében is. És a közösség építésében különböző emberek különböző szerepeket és különböző feladatokat látnak el. Az ősegyház is így, ilyen családi istentiszteletekből, házi csoportokból, ha tetszik, házi istentiszteletekből születik, sejtekből és bokrocskákból születik. Az egyház a kis közösségekből épül, mint ahogy a 20. század és az elmúlt néhány évtized magyar egyház története is ezt mutatja, hogy sejtekből, bokrocskákból, kicsi közösségből épül föl és szerveződik a magyar egyház. És a magyar református egyház élete is ilyenekből született. És aki tudja, hogy mire gondolok, az pontosan érti, hogy a magyar történelem, a magyar egyház történelem hordozott olyan nehéz és sötét korszakot, amikor nem lehetett nyíltan evangélizálni, amikor nem lehetett nyíltan foglalkozni mondjuk az ifjúsággal, ahol én fölnőttem, mi a budai sportkör tagjai voltunk, hogy lehessen ifjúsági munkát végezni, hogy legyen egy cím, ami mögött a pasaréti gyülekezet ifjúsággal létezett és élt. Nagyon jól ismerik a katolikus testvéreim, ha azt mondom, hogy bokor közösséget. Pontosan tudják, mire gondolok. A katolikus egyház megújulásának az egyik formája és az egyik helye volt ezek a kicsi házi csoportokban való létezés. Mert hogy nincs olyan rég, az az idő, amikor az egyház élete csak a templomba szorított volt, s azon kívül akart élni, az csak illegálisan tehette. Nem baj, ha ezt tudjuk, és nem baj, ha számon tartjuk. Ilyen is volt, és nem tudjuk, lesz-e még ilyen, vagy nem az egyház történetében. Tehát az ősgyülekezeti minta szerint lehet megélni, és lehetett megélni a gyülekezetek létezését és életformáját is. És hogy hogyan is születik egy ilyen sejtecske, vagy hogyan is születik egy ilyen bokor, vagy ha tetszik, egy ilyen házi csoport, egy házi istentiszteleti közösség. Erről beszél nekünk ez a napi igénk. Aquila és Priscilla Pál nevéhez kapcsolódóan. Kik ők? Ezt tudjuk róluk, hogy ők egy zsidó származású házaspár. Hogy hogy kerültek ők Rómába, Izraelből, ezt nem igazán tudjuk, de sejteni lehet. A kortörténet utalásokat tesz erre, olvastuk már az abcsel elején István vértanú halálát. Ő az első vértanúja a kereszténységnek, és az ő halála után elindult egy keresztényeket üldöző mozgolódás az egész római birodalomban. Így Jeruzsálemben is, Izraelben is szétspricceltek a keresztények, talán így juthatott Rómába ez a házas pár is. Talán így menekülhettek és mehettek Rómába is. És aztán Rómában pedig, amikor a kereszténység és a hagyományos zsidó zsinagógák istentiszteleti csoportja összetalálkozott, ez feszültségeket okozott, ellentéteket okozott közöttünk, és az akkori római császár kitességelte egyenesen az összes zsidót, és azt nem kér ezekből a vitákból és feszültségekből, meg akar tőlük szabadulni. Na így kerül Rómából Korintusba, és így utazik Aquila és Priscilla Rómából Korintusba, és ott találkoznak Pállal. És számomra a következő üzenet ennek az igének pontosan ebben van. Aquila és Priscilla bekószálja az akkori világnak java részét. Jó és rossz napjaik vannak, de az életük alapja jó és rossz napokban, könnyű és szép napokban, sikeres napokban, és üldöztetések, megpróbáltatások között ugyanaz. Ugyanarra a Krisztusra épül az életük. Hűségesek az Úrhoz, bármi történjék, és bárhol éljenek a világon. Akármint forduljon az életük sora, akármi történjék velük, az életük meghatározó ereje, amire ráépül az egész életük, éppen a Krisztushoz tartozásuk, a kereszténységük, a hitük, az Úr ismerete, ami meghatározza őket. Szabad tőlük megtanulni ezt a minden időben való hűséget, és minden állapotban való kitartást. Azt gondolom, hogyha megvesztegethetetlenül tudnánk hűségesek lenni az Úrhoz, akkor talán nem kéne annyiszor kétségbe esnünk egyházaink állapota miatt, az egyház állapota miatt. Rajtunk is múlik, a műhűségünkön, a mi kitartásunkon, hogy van-e, és miként van élete az egyháznak, és miként lesz jövője az egyháznak, és hogyan van tovább az egyház, a gyülekezetek sorsa és élete. Az apostolok cselekedete többször beszél arról, hogy üldözések támadnak, szétspriccel az üldözöttek serege, de ahol megy, és ahova megy, és ahova eljut, ott az ő hűségükből, az ő egyenességükből, az ő egyértelműségükből újra meg újra gyülekezetek születnek. Így születik egy csomó gyülekezet, így lesznek Samáriában, Antiohiában keresztjének, így születnek a legelső gyülekezetek, így történik az ő életük. Nem felejtették el, hogy honnan jöttek, és nem titkolták el, nem sunnyogtak, és nem fogták be a szájukat. Ha Krisztusról esett szó, akár jó volt ez, akár könnyű volt, akár megvetés, vagy üldöztetés járt érte. Gyakran csodálattal nézünk az első egyház életére, és csodálattal nézzük az első gyülekezetek életét. Egyszer azt mondta valaki egy kis felekezetnek az egyik tagja, hogy ők úgy gondolják, hogy ha majd kihalunk innen mi, akkor ez a templom majd mozi lesz. Emlékszem, egyszer Mátéval beszélgettünk erről, hogy mozi lesz-e ez a templom. Vagy itt élni fog azért pakvárosi református gyülekezet, ez rajtunk is, a gyerekeinken is múlik, a mi egyértelműségünkön és hűségünkön is. A második mozzanata ennek, ahogy ez a gyülekezet születik, Aquila és Priscilla Korintusban összetalálkozik Pállal. Befogadják Pált a családjukba. Pál apostol is, mint ahogy Aquila is, sátorponyva készítő volt. Ez volt az ő megélhetésük, ez volt a kétkezi munkájuk, és ebből tudták fönntartani magukat. Az ókori sátorponyva készítés nem volt ám egy egyszerű házi feladat. Nem egy könnyű kis szövőszék előtt ültek és szőttek, bár szerintem az se egyszerű házi szőtteseket szőni és ülni mondjuk egy nagy szövőgép előtt. Ehhez a földre kellett lecövekelni nagy darab vastag fákat, és a vastag fákat megfaragni, és közéjük kifeszíteni a kemény lemfonalakat, és így szőtték ők maguk szőtteseit. Ez kemény, nehéz fizikai munkát jelentett. Nem volt könnyű. És ki végzi ezt a nem könnyű munkát? Aquiláról tudjuk, de Pál is velük együtt szövi a sátorponyvát. Pál addigra túl van két megkorbácsoláson, és túl van egy túlélt megkövezésem. Értjük? Valószínűleg olyan sérüléseket, olyan sebeket hordoz a testében, amikkel nagyon nehéz lehetett élni, és amiket nagyon nehéz lehetett elhordozni. És mégis ebben él, és mégis dolgozik, mégis teszi a dolgát, azért, hogy ne legyen terhére a még akkor születő gyülekezetnek. Ez Pálnak egy másik arcát mutatja, nem csak a dinamikus prédikátort, az örök utazót, de a nehézségek, a fizikai nehézségek ellenére való kitartó, szívós munkát is. Keményen dolgozott azért, hogy tudja az Isten igéjét hirdetni. Aquila és Priscilla így találkozik össze ez a házas pár Pállal, és így fogadják be a házukba. Az otthonuk, Aquila és Priscilla, ennek a csendes társnak, az otthona nyitott Pál előtt, az otthonukba fogadják Pált. Az otthonukba fogadni valakit, ez bizalmi kérdés. Beengedni valakit a házunkba, beengedni valakit az otthonunkba, vele együtt dolgozni, vele együtt élni, ünnepelni, fáradtnak lenni és együtt örülni, sikerekre rácsodálkozni, és együtt izzadni, együtt fáradni, ez nagyon-nagyon nehéz dolog volt. És bizalmi kérdés. Aquila és Priscilla meg tudja nyitni az otthonát Pál előtt, és meg tudja nyitni a saját szívét is Pál az ismeretlen idegen előtt. Be tudják fogadni a házukba. Tudtak együtt dolgozni, tudták tenni együtt a dolgokat, és munka közben nyilván nagyon sok mindenről lehetett beszélgetni. Krisztusról, az Úrról is, és az együtt dolgozásban lehetett együtt hálát adni Krisztusért, és lehetett együtt is növekedni Krisztusban. Pálnak és Aquilának, és ez a misszió szempontjából fontos lépés, nyitott az otthona, és nyitott a szíve a jövevényre is, Pálra is. Időszakos életközösség az, amire ők lépnek, de nem veszélytelen. Ezt olvassuk sokkal később a római levél leírása idején, hogy Aquila és Priscilla az életüket tették kockára. Ezek a házukba fogadó házas pár az életét tette kockára Pálért. Egymás megerősítésére lehetnek, és együtt erősödhetnek munka közben is. Vajon az otthonunkba kifér be, és ki nem? Érdemes végig gondolni, hiszen szeretnénk házi csoportokat, ez a mi gyülekezetünkben ez egy nagyon sarkos kérdés volt ebben az évben. Szeretnénk házi istentiszteleteket, együtt imádkozó, otthon is együtt imádkozó csoportokat. Ki fér be az otthonainkba, és ki nem? Bátorság és nyitottság kellett ahhoz, Aquila és Priscilla számára is, hogy befogadják Pált. És aztán kellett még valami. Amikor megérkeznek Pál segítőtársai, akkor kapja magát Pál, és elköltözik Aquilától és Priscillától a zsinagóga közelébe, hogy közelebb legyen, és tanítani tudjon továbbra is. Ez se lehetett egy egyszerű dolog. Befogadnak valakit, és aztán el is kell tudni engedni. Megosztják az életüket valakivel, és aztán el is kellett tudni engedni. Továbbra is kapcsolatban maradnak, továbbra is szeretetben maradnak, de eljön az idő, amikor el kellett engedniük Pált, aki már az életük része lett, aki egyé vált valamiképpen az életközösségük része. Engem ez egy kicsit a szülői elengedésre és a szülői magatartásra emlékeztet. Erről szól a szülők élete is. Befogadni a jövevényt, elfogadni az embert, elfogadni az újonnan jöttet, és majd eljön az idő, amikor el kell engednünk őt, és amikor útjára kell engedni. Mégpedig úgy útjára engedni, hogy Pál, Akvilla és Priscilla megmaradnak jó kapcsolatban és jó barátságban. Nem kilökik Pált, és nem morognak, amiért elmegy Pál. Tiszteletben tartják a jövevény döntését, a tovább lépés döntését is. És aztán van egy ilyen különös mozzanata ennek az igének, figyelmesen olvastuk, hallottuk, hogy később újra együtt vannak, miután elköltözött másfelé Pál, zsinagóga közelébe, hogy még többet taníthasson, könnyebben elérhető legyen az Isten tisztelt helye az ő számára. Utána újra együtt vannak, és együtt költöznek el Efézusba. Pál az utitársuk akkor is. Tehát nem elvágtak egy kapcsolatot, nem megharagudtak egymásra, és nem megsértődtek egymásra, megmaradt ez a támogató, egymást segítő kapcsolat az ő életükben. A fizikai távolság, és a másféle munkamegosztás, és másféle életrend kapcsán is. Jó lenne ezt megtanulnunk, befogadás és elengedés egyensúlyát megélni, családokban is, és családon kívül is. Az elfogadás, befogadás és az útjára engedés szabadságát, ehhez alázat szükségeltetik. Elengedni valakit, útjára engedni, és rábízni a gazdára, vigye, sodorja az életét, vezesse arra, merre ő gondolja. Ez a kettős vonás, azt gondolom, hogy a misszió egyik elengedhetetlen feltétele. Befogadás, emberközelségbe lépés, a teljes nyitottság és az útjára engedés. Annak itt van az ideje. Más feladatoknak való átengedés, tiszteletben tartása. Akvilla és Priscilla Pállal együtt érkezik Efézusba, ezt olvastuk az igében, és megérkezik Efézusba egy Apollós nevezetű fiatalember. Apollós pedig írástudó volt. Azt a mai kor nyelvére így fordíthatnánk le, hogy jogász, vagy ügyvéd, vagy valami ilyesféle, akiknek ugye az volt a dolguk, hogy minél tüzetesebben ismerjék a parancsolatokat, és tudják azt magyarázni, és tudják azt alkalmazni. Nem biztos, hogy Akvilla és Priscilla nagy oskolákat járt ki, és híres egyetemeken, és híros főiskolákon járt volna. Ez nem valószínű. Míg Pálról tudjuk, hogy ilyen a saját korában. Igen, ilyen volt. Apollósról nem tudjuk, hogy hol járt iskolába, és miféle műveltsége volt, de nagyon valószínű, hogy a két kezével kenyerét kereső Apollósnál, illetve Akvillánál és Priscillánál magasabban képzett ember volt. És mi történik? Megjön ez a magasan kvalifikált értelmiségi, megérkezik ebbe a családba, Akvilla és Priscilla mellé, őt is befogadja Akvilla és Priscilla, és ők tanítják Apollóst az Úr útjaira. Ők nevelik, ők formálják, és ők segítik. A misszió feltételek között a taníthatóság és a tanítás elfogadásának alázata is ott van. Hiszen ez azt jelenti, hogy igaz lett az ő életükben, az ő hármas közösségükben, amit Jézus mond, hogy áldja az Urat azért, mert a kijelentést nem nagy tudósoknak, hanem gyermekeknek, gyermeki szívű embereknek adta. Azoknak, akik hajlandók elfogadni Apollóstól ez alázatot, szerénységet, fejhajtást igényelt, hogy leüljön Akvilla és Priscilla mellé, és elfogadja a tanítást. És ennek az újabb közös életnek az lesz a következménye és gyümölcse, hogy megszületik a gyülekezet. Az efézusi gyülekezet Akvilla és Priscilla házában kezdődik, ebben az otthonban. Ezzel a házi csoporttal, ha tetszik, ezzel a házi istentiszteleti csoporttal. Pál üdvözli őket később, üdvözli az ott összegyűlt házi istentiszteletet és házi istentiszteleti csoportot. Ebből a házi csoportból növekedés lesz majd. Európába kerül a kereszténység, és növekedni, teljeszkedni fog. Mit jelent ez nekünk legvégül? Ha nem lett volna Akvilla és Priscilla, Krisztus lelkétől megérintett emberek, ha nincsenek csöndes missziós társai, a látványosan munkálkodó, dinamikus Pálnak, alig ha lennénk mi ma itt. A mi életünk valahol ott kezdődik. Az első keresztjének, az első európai keresztjének sorában és életében. Talán Akvilla és Priscilla hűségével, nyitottságával az Úr őket egyszer birtokba vette. Egyszer találkoztak az élő Krisztussal, egyszer kincsük lett a Krisztus követés, és erre felelt az egész életük. Vízhang életük jellé lett útmutatássá, üzenetté, máig szóló üzenetté. Ha ébredést szeretnénk, az egyház megújulását, növekedést a Krisztusban, készek vagyunk-e odaszánni magunkat annak a Krisztusnak, aki nekünk szánta önmagát? Tud-e vízhang életté válni az életünk? Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a gazdánk. Te vagy az egyház mindenkori örökös gazdája, és köszönjük, hogy benned és nálad van a mi életünk. Köszönjük azokat, akiknek hitéből mi élhetünk. Köszönjük azokat, akiknek áldozatos élete segített bennünket a rád találásban. Köszönjük az üdvözültek seregét, az előttünk járókat, az előttünk hozzád költözöttek életét, példáját, üzeneteit. Köszönjük az életük tanúságát, és könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudjunk mi a Te munkatársaiddá érni, lenni, elég bátrak és elég merészek lenni arra, hogy a ránk bízott feladatokat észrevegyük, fölvállaljuk, tudjuk teljesíteni. És könyörülj rajtunk, Urunk, hogy otthonaink legyenek a Tiéd, beszéljenek rólad, történjék a Te Isten országod ott, ezekben az otthonokban is. És Urunk, kérünk a népünkért, a nemzetünkért. Te látod elesettségeit, bajait, megalázottságát, kiszolgáltatottságát. Te vagy a történelem ura. Téged hívunk, téged várunk, és kezedre bízzuk. A mi egyéni sorsunk mellett népünk, nemzetünk, a világ sorsát is. Kérünk téged, légy szabadító, mi közöttünk és miértünk. Amen.